Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A 2025-ös sajtmustrát október 2-a és 4-e között rendezték Martonvásáron, a Brunswick Beethoven Kulturális Központban. A rendezvény magába foglalta a szakmai konferenciát, a versenyt és a nagy közönség számára nyitott nagyszabású sajtvásárt. Az esemény egyik szervezője itt van a stúdióban, Kun Anita, a Cheese Sajtműhely Kft-től. Szervusz, Anita!
Köszöntöm a hallgatókat.
Rossz gombot nyomtam meg. És a sajtmusra győztese pedig a telefonvonal túl végén Németh Balázs, alpokai a sajt. Szervusz, Balázs!
Jó napot kívánok, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Jól van, na végre összejött ez a beszélgetés, amit most már több hete vagy napok óta szervezünk. Anita, mi volt a legfontosabb hozadéka ennek a sajtmustrának? Mi derült ki újdonság?
Hát, hogy nagyon jók a magyar sajtok.
Ezt eddig is ismét. Tudjuk.
Hát nagyon sokan nem tudják egyébként. Tehát mi nagyon, nagyon majmoljuk még mindig a külföldi sajtokat. Nagyon azt gondoljuk, hogyha valami francia vagy svájci, akkor az nagyon jó. És én az Egyesülettel együttműködve célkitűzésünk, hogy a magyar sajtokat képviseljük, és hogy megmutassuk azt a magyar embereknek, hogy milyen csodálatos magyar sajtok léteznek.
Azt olvastam a weboldalatokon, hogy 25 vagy nem 27 tételt lehetett nevezni. Tehát nagyon széles az a spektrum, ami beletartozott ebbe a sajtmustrába. Elmondanád a kategóriákat fejből, vagy én nekem föl van írva?
Hát kb. El tudom neked mondani. Nagyon sok fajta terméket lehetett nevezni.
Igen.
Tehát ugye ez nem csak egy sajtverseny, hanem ez a sajtkészítőknek a versenye, és a tejföldtől a túróig, a bármilyen sajtot, legyen az puha, penészes, kékpenészes, félkemény, kemény sajt, gyúrt sajt, tehát mindenféle sajtot lehetett nevezni, és ezeket soroltuk különböző kategóriába, és ez azért van így, hogy egy félkemény sajt az ne versenyezzen abszurdva egy tejföllel, mert ugye ez nem összehasonlítható, hanem a termékeket saját kategóriájukba soroltuk, és így valóban egymással is tudnak versenyezni, meg akkor a bírák is könnyebben bírálják őket.
Hány tételt neveztek?
125-nél picit többet. 125 az irányszám.
Hogyan néz ki Magyarországon a sajtkészítők térképe?
Hát nagyon hiányos még egyelőre. Szerencsére az már jól látható, hogy az egész országban vannak sajtkészítők. Ezt onnan is tudjuk, mert egyre több a kis regionális sajtverseny, aminek a Sajtkészítők Egyesülete nagyon örül, mert külön-külön, tehát nem csak egy évben egyszer, hanem külön-külön ezeket a pici sajtversenyeken is meg tudjuk mutatni a közönségnek, hogy hol léteznek regionális sajtkészítők. Úgyhogy elég jó a térkép, de még azért nagyon hiányos.
De azt gondolná az ember, hogy mondjuk az Alföldön sokkal több sajtkészítő van, vagy ennyire nem földrajzi specifikus?
Ennyire nem földrajzi specifikus. Nyilván az, hogy hol keletkezik idézőjelben egy sajtkészítő, az nagyon sok mindentől függ, hogy hol tudja megadni a feltételeket. Nyilván a belső indítatás az első, de hogy hol tudja megadni a feltételeket, milyen feltételekre van szükség, mert van, aki csak ki kis üzemet alapít, mint például az enyém, de van olyan sajtkészítő is, aki gazdálkodik, mint például Balázs.
Aki a telefonvonat. Itt vagy még, Balázs?
Igen.
Jó. Ugye pontosan te vagy az, aki ellentmondasz az én koncepciómnak, hogy az Alföldön talán több sajtkészítő van, hiszen az Alpok alja sajt az már eleve behatárolja, hogy ott vagytok az ország nyugati csücskében. Pontosan hol?
Mi Lépcsőisen gazdálkodunk, ez a 1 kilométerre található az osztrák határtól, 15 kilométerre Kőszegtől, és hogyha be kéne venni, akkor Szombathely és Sopron között légvonalban.
Aha, tehát ott, ahol már a madár sem jár.
Hát igen, ahol nagyon rossz a télerő.
Ahol nagyon rossz a... viszont nagyon jó a sajt, hiszen te nyerted meg a 2025-ös sajtmustrát. Milyen tétellel és miket neveztél?
Én három tételt neveztem. Az egyik a Crème Yogurtunk volt, ami bronzérmet nyert. A másik a fiatal magyar sztarka kemény sajtunk. Ez egy zárt évszájú kemény sajt. 6 hónapig érlelt kemény sajtról beszélünk. Ez bronzot kapott. és a Jóska bátyám kedvence nevű sajtunk, ami először kapott egy aranyérmet, és utána pedig az év legjobb magyar sajtja a díjat kapta. Erről azt kell tudni egyébként, hogy azért lett ez a neve, mert amikor kezdtem a sajtkészítő pályafutásomat, kiutaztam Székelyföldre Bányász Józsefhez, és ott tanultam meg az alapokat. Aztán hazatértem, és akkor az ő tiszteletére neveztem el ezt a típusú sajtomat Jóska bátyám kedvencének.
Hát ez most...
Alapjában véve ez egy hegyi érlelt sajt, ami egyedés lyukakat tartalmaz, de általában zártésztájú.
Tehéntejből.
Igen, magyar tarkatelmeket.
És az érleltség az milyen időt feltételez? Milyen öreg egy ilyen sajt?
Három hónapos érlelésű volt, amit indítottunk, de háromtól akár egy évig is lehet érlelni ezt a...
Balázs, azt elmondtad, mert vagy legalábbis ki tudtuk hámozni a mondatait közül, hogy te nem sajtkészítőként születtél. Viszont bebizonyítottad te is, meg azért sokan vannak még, akik egyébként elkezdték 5-10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel, 20 évvel ezelőtt a sajtkészítést, és arra szintre jutnak, amikor egyébként már aranyérmet lehet nyerni. Mi a legfontosabb hozadéka a te sajtkészítésének? Mire vagy a legbüszkébb ezen túl az aranyérmen kívül, vagy az első díjon kívül?
Én nagyon sokat tanultam a sajtkészítésnél, vagy a sajtkészítés óta, és talán a legnagyobb büszkeség az az alázat, amire megtanított ez a szakma, hogy ez az, amit nem lehet gyorsítani, az érlelést, ezt nem lehet sürgetni, itt meg kell várni, amíg megérik egy étel, amíg jó lesz, amíg a mikrobák az általad befolyásol hatatlan tényezők alakítják a sajt ízét, textúráját, élvezetét a végén.
Balázs...
És igazából ez, ami így sokat tanított nekem. Én mezőgazdasági mérnökként végeztem, és abszolút nem tanultam a sajtkészítést. Az élet az vitt rá, illetve a magyar sajtkészítők, akik nyitottan álltak előttem, és mindig segítettek, és tőlük tanultam. Rengeteg a műhelyükbe, megmutatták, hogy készülnek a sajtok, és saját hibáinkból is, meg az ott tanultakból is jutottam el idáig.
Min dolgozol most? Van-e valami új innováció?
Hát, az folyamatosan van. Mindig törik a fejünket egy újabb terméken. De talán a legfontosabb az most, hogy egy bemutató istállót, tanyát, sajtműhelyt hozzunk létre falun kívül, és akkor itt vendéglátás gasztronómiával tudjuk fogadni az ideérkezőket egy szép, rendezett környezetben a dombok hegyek ölelésében.
Szerintem ez az út, ez járható, mert azért ott az Alpok alja most az elmúlt 5-6 évben gasztrovonalon nagyon-nagyon szépen hozza a Michelin csillagokat, meg a különféle Big Boom elismeréseket, úgyhogy lenne ott nektek jó helyetek is azon a részen. Mi történne akkor, hogyha megkeresne téged mondjuk egy nagy beszállító, és azt mondaná, hogy Balázs, nagyon jó ez a sajt, megkóstoltam, akkor kéne nekem ebből havonta 2 tonna.
Hát azt mondom, hogy várja meg, míg megépüljük a listálót, az új sajtmihelyt, ami képes lesz erre. Pár év múlva fogom tudni, de az is lehet, hogy Svájcba exportálunk sajtot, nem tudom. Tehát, hogy igazából most jelenleg nem tudom kiszolgálni, csak a vásárlói igényeket. De a cél az, hogy 30 tehenet, ha nincs tehén tejét feldolgozzuk, és sajtként értékesítsük. Most jelenleg 12 tehéntejét dolgozom fel.
Ezek saját tehenek?
Igen, tehát saját kaszállókról, saját takarmányt betakarítva saját tehenek tejét dolgozzuk fel.
Akkor majd óhatatlanul adódik a kérdés, hogy mondjuk egy 12 tehenes állomány egy évben mennyi sajtot lehet termelni? Ha egyébként publikus az adat, és nem üzleti titok.
Hát én ezt sose számoltam, azért sem, mert mindig pont annyi sajtot tudtam készíteni, amennyire volt igény. De ugye nagyon sok minden befolyásolja, hogyha egy lucernát akar mennyit kap, vagy egy réti szénet akar mennyit, akkor is más a tejmennyiség, az összetétel is. Tehát, hogy ez évszakonként is változik, a terneknek a tejmennyisége nyáron ugye kevesebb, télen több. A tej viszont nyáron lágyabb, télen krémesebb, magasabb a zsírtartalom, és ugye ez a beltartalmi értékek minőségétől függ a sajt kihozatala, a sajt mennyisége, minősége, és ez nem csak éven belül, de akár hónapok vagy takarmányváltáson belül is változik.
Hát ez, amit
nehéz megmondani.
Hát igen, az, amit elmeséltél, az az élelmiszergyártásra igaz. Ugyanis mindig a beltartalom minősége határozza meg, azok váltakoznak. Én mindig erre azt szoktam mondani, hogy az emberek teljesen normálisan veszik a mai életben azt, hogy egy bornak megvannak az évjáratai. És akkor van egy jó évjáratú bor, akkor hümmögnek, de ugyanúgy elfogadják, hogy ez a bor meg nem olyan jó évjáratú, tehát ez teljesen normálisan ott van az emberek agyába. Egy bármilyen élelmiszert behelyettesítünk, akkor már viszont föl vannak háborodva, hogy úristen, ez miért nem olyan, mint az előző volt, vagy a következő miért nem lett olyan. Ezért, amit te is elmondtál, mert az élelmiszerrel való dolgozás az egy külön-külön szakma, és külön oda kell figyelni. Nagyon sok minden olyan objektív körülmény is befolyásolja. És ez a díjnyertes sajtod, ez most is van 3 hónapos korában? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 3 hónapos volt a érlelésében?
Igen. Igen, 3 hónaposat indítottunk. Most jelenleg még 5 hónaposokat vágunk fel, és akkor utána a nyáriak, ugye azok már lassan elfogynak, és akkor igazából december-januárban lesznek újra 3 hónapos érlelésű sajtjaink. Tehát, hogy most jelenleg várólista van ezekre a sajtokra.
És egyébként, hogyha valaki az ország más részén meg szeretné kóstolni a sajtjaidat, akkor van alkalma rendelni? Hiszen ma az online világban ezek teljesen normálisak.
Sajnos a webshopunk még nem készült el, folyamatban van, de egy telefon vagy egy e-mail, és ha rendelnek, akkor azt mi eljuttatjuk néha marad.
Jól van, a
jelszó... Akár az ország másik felére is.
A jelszó, hogy Alpokai a sajt, ugye itt fognak téged megtalálni.
Igen.
Balázs, köszönöm szépen, gratulálunk a sikerhez, és ezt az álhatatos munkát, amit beletettél, ezt folytasd tovább, és akkor mindig nagyon-nagyon jó sajtok jönnek ki majd a műhelyből. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Szervusz! Hallásra. Minden jót!
Németh Balázsral beszélgettem, az Alpokai a sajt tulajdonosával és hát szakemberével. Anita, még itt vagy velem. Igen, hát ezek azok a problémák, vagy nem problémák, amik óhatatlanul megjelennek egy sajtkészítő életében. Én azt gondolom, hogy nincsen Magyarországon egyetlen olyan valamire való piac, ahol ne lenne sajtos. Tehát a sajtos ott van az emberek előtt, és sajtot vásárolnak az emberek.
Így van.
De ennek mégiscsak a nagyobb fajta kifutását a volumen gátja határozza meg?
Egy manufaktúra az nem tud megjelenni egy nagy áruházban, nem is nagyon lenne ott helye. Tehát
De minden lenne egy nagy áruházban helye? Tehát én azt gondolom, hogy egy multi leszerződne egy manufaktúrával, és tisztességesen rendelné tőle, van távlati cél, előre lehet lőni azokat az idősíkokat, a mennyiséget, hát akkor egy multinak is jó lenne, hogyha egy jó kézműves terméket oda tud tenni a polcra, úgy pozícionálva, hogy kérem szépen, itt olyan sajt van, hogy a fal adja a másikat.
Egy multiban a kézműves az versenyezne a magyar kézműves az összes külföldi sajttal is. Tehát nem biztos, hogy ennek ott van a jó helye. A jó helye szerintem, én azért nem mentem be egy multiba se például, mert én nem szeretném, hogyha a sajtom olyan drága lenne, hogy ne tudná valaki megvenni. Tehát mi ezért vagyunk a piacon, és nekünk ezért van webshopunk is, mert én azt szeretném, hogyha az emberek közvetlenül tőlem tudnák egy a legjobban elérni a sajtomat.
De hát akkor szinte minden sajtkészítő ugyanezzel az elvel dolgozik? Tehát piacozik.
Nem tudom, hogy a többiek, de hogy a piac a leg, leg a legolcsóbb, meg a legközvetlenebb formája annak, hogy a vevővel találkozzál. És talán ott az is hozzá tud adni, amit most a Balázs felől is hallottunk, azt a kedvességet, meg szelídséget, tehát az még úgy hozzájár a termékhez, hogy az ember megismeri a sajtkészítőt, megismeri a problémáit, hogy el tudja mondani, hogy figyelj, most nincsen ebből a sajtból, mert most várni kell egy picit, mert kifutott, de majd januárban, vagy december végén tudok neked újra adni. Uh-huh. Tehát, hogy egy csomó olyan személyes hozzátétele van, ami egy multinál nem tud megjelenni. Ott egy személytelen darabárúra silányulna egy prémium minőségi sajt, szerintem. De ez csak az én véleményem, én 12 éve árulok sajtot piacon, és én nagyon szeretem ezt csinálni.
Vannak olyan magyar kézműves sajtkészítők, akik trappista sajtot állítanak elő?
Vannak ilyenek, igen.
Ezt nagyon most ugye kevesen. Azért kérdezem, mert hogy a Magyar Élelmiszerkönyv most végre rendszert vágott, hogy a magyar trappista sajt, kérem szépen, a korong alakú.
Igen.
És csak korong alakban lehet cikkezni, mint amikor tortát szeletelünk, és a négyzet alakú az nem magyar trappista.
Igen, hát nem ez volt a legnagyobb olyan a terméknek.
Ja. Hát igen, de ez végül is valamilyen szinten mégiscsak egy lépéssel közelebb viszi a magyar fogyasztót a magyar trappista megítéléséhez.
A magyar trappista megítélése azt szerintem nem jó. És egy nagyon jó példája annak, hogy a sajtról hogyan lehet gondolkodni.
De valószínű azért nem jó a magyar trappista megítélése, mert aki trappistát vásárol, nem is magyart vásárol.
De szerintem magyar trappistát is lehet vásárolni, hiszen a nagy magyar gyártók mind készítenek, csak a minőség sajnos nem jó. Uh-huh.
Tehát akkor itt egészen komoly válaszvonalat húzol a nagyüzemi és a kézműves sajtkészítés között. Akkor azoknak, akik egyébként valami különlegességre vágynak, és a különlegesség az nagyon sokszínű, hiszen 27 fajta tételt lehetett nevezni ebből, akkor az nagyon-nagyon széles ez a tejföldtől a túrón át a sajtokon. Mi a legnépszerűbb?
Szerintem minden népszerű, vagy szokták tőlem kérdezni, hogy melyik sajtomat tudom a legjobban eladni a piacon, minden elfogy. Tehát, hogy azért, mert hogy az emberek nagyon szeretik a tejtermékeket, főleg aki megkóstolja egy manufakturális jellegű tejterméket, legyen az egy túró például, vagy egy vaj, vagy egy jó sajt, akkor azonnal érzi a különbséget, és aki megteheti, az többet nem vásárol nagyüzemi termékeket, hanem rászokik arra, hogy piacra, vagy webshopból, vagy magától a készítőtől annak telepején megvásárolja, és ez egy nagyon jó trend, ha már itt a Trend FM-ben vagyunk.
Te nemzetközi versenyekre is jársz, a legutolsóról milyen eredménnyel érkeztél haza?
A legutolsó versenyünk az a Great Taste Awards volt, amit minden évben megrendezek, ez az élelmiszerek Oscar gálája tulajdonképpen, és most ezüstéremmel jöttünk haza.
És a következő mikor lesz?
A következő a World Cheese
Illetve
Awards
azt kellett volna
lesz,
megkérdeznem, igen. Hogy mivel neveztél persze, ami ezüstérmet kapott?
A Great Taste-re, minden nagy versenyre az ember a mestermunkáját nevezi, tehát nekünk a Baracskai Félkemény Sajta mesterművünk, vele szoktunk versenyezni, mindig szokták tőlem kérdezni, miért azzal, azért, mert évről évre, amit a Balázs is mondott, hogy évről évre elkészíteni ugyanazt a jó minőséget, ez nagyon sok manufaktúrának nem sikerül, de a minőségi sajtkészítőt ez különbözteti meg a többitől, hogy én minden évben tudok nyerni ezzel a sajttal a versenyt, mert ez egy nagyon jó sajt, és mindig ugyanabban a gondossággal és szeretettel készítjük el, és onnantól pedig már, hogy kimegyünk versenyezni és nyerünk érmet, a szín az teljesen mindegy. Érmesek vagyunk, és ez nagyon fontos.
Én egyébként, ha a piacra járok, elég sokszor szoktam mindenfajta piacra, tehát nem csak Budapesten, vidéken is elmegyek, akkor mindig elmegyek a sajtosokhoz, és megnézem, hogy mi a kollekció. Viszont ugye volt alkalmam ott lenni Sziget Szent Miklóson.
Nem, most, Martonvásáron.
Martonvásáron, ezen a sajtmustrán. Okay. És hát ott, amit az asztalra fölkerült választékban, az egy szemed gyönyörködtető kánaán volt.
Úgy és egy, remélem nem, az ízlelő bimboidat is gyönyörködtette.
Persze, abszolút, és tényleg minden fajtából mindent meg lehetett kóstolni. Egy igazi nagy sereg szemléje volt annak. Egyébként, hogy a magyar kézműves sajtkészítők milyen gyönyörű és szép fogyasztható árut készítenek. Anita, köszönöm szépen az információt, gratulálunk. Kun Anita, a Cheese Sajtműhely Kft. Vezetője volt a vendégem, és a sajtokról beszéltünk, a magyar sajtokról. Jó étvágyat hozzá mindenkinek.
Köszönjük.